Kedves hallgatom! Az Efézusi levél alapján beszélünk az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Hadd mondjam mindenek előtt, hogy az idők rendje nem egy időszak. Ezért különbözik az idők rendje a világkorszaktól. Hallunk a kegyelem koráról, ami egy időszak. Az idők rendje egészen más kifejezés, amit számos módon fordítanak. Ez jelzi a sáfárságot, a rendszert, vagy az intézkedést. Az egyik fordítás szerint még a görög szót úgy is adják vissza, hogy gazdasági élet. Ez rendszer, amit életbe léptetnek, és eszerint intézik az ügyeket. A lányok az iskolában tanulják az otthoni gazdálkodást, vagy háztartási gazdálkodást. Megtanulják, miként kell vezetni egy háztartást. Amikor az asszonynak megvan a maga otthona, eldöntheti, hogy egyik este főtt babot, egy másik este sült húst szolgál fel. Ő állítja össze az étrendet, és így tervezi programját. Az utcán lakik egy másik édesanyja egy másik családban, és eldönti, hogy nem lesz sült hús, hanem halat szolgál föl az asztalra. Ezért ő így irányítja a háztartást. Van aztán a politikai gazdaságtan, amit szintén oktatnak ma az egyetemeken. Nagyon sok fiatalember ezen a területen képezi magát, és megtanulja, hogy miként kell vezetni egy kormányt, egy egész nemzetet. Anglia másként kormányoz, mint bármelyik más állam. Mindegyik ország a saját rendszerét alkalmazza, és nem mondanám azt, hogy bármelyik helyen a tökéletes rendszer van életben. Oroszországnak egészen más a rendszere, és bizonyára nem lenne jobb, ha mi átvennénk az ő rendszerüket. Az országok eltérnek a forgalom irányítás rendszereiben is. Angliában baloldalon hajtanak az utakon. Szerettem humorosan említeni a sofőrünknek, amikor Angliában voltunk, nézze csak, ott megy egy kocsi az utca ellenkező oldalán. Rendben van, mondta, mi is az ellenkező oldalon haladunk. Angliában a jobb oldal a bal oldal. Ez zavaró azoknak, akik más országokból odalátogatnak. Az idők rendje beleillik egy bizonyos időszakba, de lényegében azt jelenti, ahogyan Isten irányít valamit egy bizonyos időben. Isten így végzi munkáját. Nyilvánvaló, hogy Isten mást készített Ádámnak, mint amit neked és nekem adott. Azt hiszem, hogy a még legszigorúbb korszakos rendszert ellenző is megértheti, hogy az édenkert más volt, mint a mi országunk bármelyik része. Isten másként bánt Ádámmal, mint ahogy velünk bánik. El kell ismernünk, hogy amikor az emberek egy-egy területre költöznek, azt gondolják, hogy ott az édenkert vár rájuk. De később rájönnek, hogy tévedtek, mert most már a zsúfolt városok tele vannak füstköddel és közlekedési dugókkal. Istennek mindig csak egy módszere volt az emberek megváltására. Minden a megváltás egyetlen módszerén alapul. Az idők rendje szerint élő ember azonban másként ténykedik. Például Ábel bárányt ajánlott fel Istennek, és ezt tette Ábrahám is. Az Ószövetség papjai bárányokat áldoztak Istennek. Isten megmondta, hogy az volt a helyes módszer. De remélem, mi nem viszünk bárányt a templomba vasárnaponként. Istent ma nem ilyen módon közelítjük meg. Más időrend szerint élünk. Az idők teljességének arról a rendjéről. Mi az idők teljessége? Nem mehetek bele e kifejezés taglalásába, de Isten mindent afelé az időpont felé irányít, amikor Krisztus uralkodik a mennyen és a földön. Az a teljesség, a pléroma, amikor minden Jézus Krisztus uralma alá kerül. A pléroma egy hatalmas összesítő, amibe az évszázadok és az évezredek tartoznak, ami a múltban, a jelenben és a jövőben létezik, az afelé az idő felé tart, amikor minden térdnek meg kell hajolnia, és minden nyelvnek vallania kell, hogy Jézus Krisztus Úr. Ez a misztérium nyílt meg előttünk. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Megtudjuk Krisztusról, hogy Isten. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 8. vers. Ez nagyon világosan elmondja, hogy még nem érkeztünk meg abba az időbe. Ha más korszakban vagyunk, eltérő az időrendünk. De Isten kijelenti nekünk, hogy bekövetkezik az, ami még nem nyílt meg előttünk a múltban. A menny és a föld még nincs összhangban egymással, még eltérő hangnemben játszunk. Megvan idelent egyfajta rockzene, míg az egyetlen kőszikla, vagyis rock, odafönt van, és ő az Úr Jézus Krisztus. Ő a kőszikla, ő a drága kő, az az alap, akire az egyház épül. Eljön az a nap, amikor a menny és a föld összhangba kerül egymással, és minden egyesül Krisztusban. Most érkezünk Isten fiának 3. munkájához, amit az egyházért végez. Örökséggel jutalmaz meg minket. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Efézusi levél, 1. rész, 11. és 12. vers. Itt van egy másik csodálatos igazság. Ő örökséget ad nekünk, megjutalmaz minket azért, amit nem tettünk. Ez Isten átfogó terve és célja, hogy a hívők részesedjenek Krisztus örökségében. Krisztussal együtt örökölnek, mert Krisztusban vannak. Pál ezt írja, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Római levél, 8. rész, 17. vers. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek, ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. 1. Korintusi levél, 3. rész, 21., 22. és 23. vers. Még nem is tudtam igazán megérteni ezeket a hatalmas nyilatkozatokat, amiket nekünk mond Isten, de ez fölemel engem a mélyből, és egészen az égig repülök. Minden az enyém, Krisztus az enyém, Pál az enyém, még a halál is az enyém. Minden hozzám tartozik. Minden az enyém, mert ő nekem adta. Krisztus az enyém, Isten az enyém. Micsoda nagy kiváltság ez! Szeretnék kiáltani, mert ez annyira csodálatos. Isten eleve erre rendelt. Ezt határozta el. Ez utal a megváltottakra. Ne felejtsd el, hogy Isten senkit sem predesztinált a kárhozatra. Ő minket arra predesztinált, hogy örökséget kapjunk. Ha ő nem erre rendelt volna engem, akkor sohasem kapnék örökséget. Ez olyas valami, amit nem érdemlek. Ez a kegyelem jutalma, és nem az én érdememé. Ez Isten akarata, és nem azon az alapon történik, amit én tettem. Ez jó, ez tökéletes, ez a legjobb. Miért? Mert Isten tervezte. Semmivel sem javíthatunk Isten tervén. Ez az a 3 terület, ahol Krisztus ténykedett értünk. Megváltott minket vérével, kinyilatkoztatta akaratának titkát, és megjutalmaz örökségével. Milyen csodálatos mindez! Nem veszíthetjük el. Ő fizetett az egyházért, és én hozzá tartozom, mert drága árat fizetett értem. Hadd mondjam, hogy az egyház nagyon fontos neki ebben az időben. Az emberek kicsinyes tervei nem fontosak. Mi azt gondoljuk, hogy lényegesek. Az emberek körbe-körbe rohangálnak a világra vonatkozó tervrajzokkal, de nem lesznek itt a következő 100 év múlva, az emberek mind eltűnnek. De Isten nagy tervei véghez mennek. Hála legyen ezért Istennek. A 12. vers az egyik legdicsőségesebb doxológia, amit találunk a levelekben. Megfigyelhetjük, hogy Pál megáll és dicséretet énekel, miután elmondja, hogy az Istenség mindegyik személye mit cselekedett. Csak éppen most fejezte be mondani valóját a fiú munkájáról. Aztán ezt írja, hogy legyünk az ő dicsőségének magasztalására, akik először bíztunk Krisztusban. A hívő Isten dicsőségére él. Amikor a hívő Isten akaratának középpontjába kerül, akkor a teljesség, a megelégedettség és az öröm életét éli. Ez megszabadít minket a pszichológusok kezéből, barátom. De amikor nem vagyunk Isten akaratában, akkor bajok támadnak mindenfelől. Ez ad célt és jövőt az életünknek. Azért élünk, hogy dicsőségét szolgáljuk. Isten majd az örökké valóság végtelen korszakain át rád mutat, meg én rám, és ezt mondja, nézzetek ide! Ezek nem voltak méltók az üdvösségre, de én szerettem őket, és megváltottam őket. Ez ad értelmet, méltóságot, célt, örömet és dicsőséget az életnek. Azért élünk ma, hogy dicsőítsük őt, és ez elég. Ez a doxológia a jövőbe mutat természetesen Krisztus eljövetelére. A harmadik doxológia, ahogy majd látjuk, a Szentlélek munkáját említi. Amikor vizsgáljuk a Szentlélek művét, látjuk, hogy ő újjászül minket, ő a menedékünk, és ő ad valóságot az életünknek. Most először az újjászületéssel foglalkozunk. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Efézusi levél, első rész, 13. vers. Ez az ige szakasz véleményem szerint az egyik legcsodálatosabb része a Szentírásnak. Valaki ezt mondja, itt nincs szó az újjászületésről, pedig szó van róla csodálatos módon, mert most Isten értünk végzett munkájától eljutunk a Szentlélek bennünk végzett munkájához. Isten műve az egyház terve, és az Úr Jézus műve az egyház megváltása, és az érte fizetett ár. A Szentlélek műve az egyház védelme, és ez bennünk megy végbe. Az újjászülésnek és megújításnak ebben a munkájában a Szentlélek megnyitja a bűnös hallását, hitet teremt a szívében, és őt Isten gyermekévé teszi. Az Úr Jézus mondta, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma, első rész, 12. vers. Egyszerűen hinnünk kell az ő nevében, ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét. Amikor hallunk valamit, akkor nem csak a szavak hangját halljuk, hanem hallunk az értelemmel is. Pál ezt írta, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Első Korintusi levél, első rész, 23. és 24. vers. Kik az elhívottak? Vajon azok, akik csak a szavak hangját hallották? Nem. Ez azt jelenti, akik értelemmel hallgattak. Isten hívta el őket. Ez nem csak szavak hallására szóló hívás, hanem olyan hívás, amikor a Szentlélek valóságossá teszi azokat az igéket. A hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, ahogy a Római Levél 10. részének 17. versében olvassuk. Akiket elhívott Isten igéjének hallgatására, azok választ adnak rá. Aztán mi történik? Péter ezt így fejezi ki. Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Isten igéje hangzik, és ez még a nyomtatott betű által is történik. Azt mondjuk, hogy Isten fia meghalt érted, és ha bízol benne, üdvözülsz. Valaki így szól. Olvasom ezeket a szavakat, de nekem semmit nem mondanak. Valaki más azonban olvassa vagy hallgatja ezt az üzenetet, és Isten lelke alkalmazza szívére, hogy hisz és bízik Istenben. Mihelyt bízik Krisztusban, újonnan születik. A hit a logikus lépés a hallás után. Lehet, hogy nem kronológiailag a következő lépés, de logikusan igen. Akiben bíztatok, miután hallottátok az igazság beszédét. Ez a legjobb magyarázata annak, hogy mi az újonnan születés, amit ismerek Isten igéje alapján. Halljuk az igazság igéjét, az üdvösség evangéliumát, a szabadulás örömhírét, és bizalmunkat Krisztusba helyezzük. És hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Ezek a görögben genitívus abszolútusok, és ugyanolyan igeidőben vannak, mint a fő ige. Ez azt jelenti ki, hogy amikor halljuk, és hiszünk az igében, akkor megpecsételtetünk. Minden ugyanakkor történik. Egy jobb fordítás ez lehetne. Akiben ti is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, akiben hittetek, elpecsételtettetek a megígért Szentlélek által. Ez történik, amikor az ember megkereszteltetik Szentlélekkel. Ez akkor megy végbe, amikor bízunk Krisztusban. Akkor pecsétel meg minket a Szentlélek, amikor hiszünk Krisztusban. A Szentlélek először megnyitja fülünket a hallásra, aztán hitet plantál belénk. A következő logikai lépés, amint látjuk, a hívő megpecsételése. Vannak emberek, akik afölött vitatkoznak, hogy vajon az Atyaisten vagy a Fiúisten pecsétel meg a Szentlélekkel, vagy pedig maga a Szentlélek végzi a megpecsételést. Az ilyen vitatkozásba már belefáradtam. Próbálnak szőrszálat hasogatni úgy, ahogy a középkorban, és azon vitáznak, hogy hány angyal képes táncolni egy tűhegy tetején. Egy darabig lehet ezen évődni, de sehova sem jut az ember. Értelmezésem szerint ez a vers azt jelenti, hogy a Szentlélek a pecsét. Az Atyaisten adta a fiút, hogy meghaljon a kereszten, de a fiú önként ajánlotta föl magát. Ezért mind az atya, mind a fiú ajándékozó. Az Atyaisten és a Fiúisten egyaránt elküldte a Szent Lelket, hogy egy kifejezett munkát végezzen, de a Szentlélek végzi a munkát. Ő szüli újjá a bűnöst, és ugyanakkor meg is pecsételi, és azt hiszem, hogy a pecsét is maga a Szentlélek. Kettős célja van a Szentlélek megpecsételő művének. Beplantálja Isten képmását a szívünkbe, hogy valóságossá tegye őt a hívőnek. Tudjuk, hogy a pecsétet a dokumentumra helyezik, és az a pecsét valaminek a képe. Azt hiszem, pontosan a Szentlélek teszi ezt a hívőben. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. János evangéliuma, 3. rész, 33. vers. Úgy vélem, hogy itt ez a gondolat áll, ezt Isten plántálja be a hívőbe. A megpecsételés második célja az, hogy jelezze a jogos tulajdont. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Timóteushoz írt 2. levél, 2. rész, 19. vers. Tény, hogy ő helyez minket biztonságba, de ez nem azt jelenti, hogy bűnben élhetünk. Ha Krisztus nevét valljuk, akkor el kell szakadnunk a hitetlenségtől. Ha nincs meg ez a bizonyítékunk, akkor még nem születtünk újonnan, és nincs rajtunk a Szentlélek pecsétje. A Szentlélek a pecsét, és ez biztosítja, hogy Isten megszabadít minket. Megpecsételtettünk a váltság napjára. Eljön az a nap, amikor a Szentlélek megszabadít minket Krisztusnak. Nagyon csodálatos ez a megpecsételés. Olyanok vagyunk, mint egy ajánlott levél. A régi napokban pecsétet tettek a levélre. Ma bélyeget ragasztanak rá, különös pecséttel ellátva, de ez továbbra is azt jelenti, hogy a postahivatal vállalja a levél továbbítását. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus vére által megbocsátottad bűnömet, és a Szentlélek által megpecsételtél engem a teljes váltság napjára. Ámen.